politikus nagyot mondó.
2002-ben szociográfiai kísérlet jelent meg a Literatúra című lapban. A cikk egy kérdőíven alapult, amelyet 109 író és tudós töltött ki névszerűen, erről tegnap is hallhattunk. Az eredményekből világosan kiderült, hogy a korszak irodalmi értelmisége jellemzően félhivatásokból állt, akik ha íróként identifikálták is magukat, megélhetésüket nem arra alapították. A válaszadók közül mindössze ketten nyilatkoztak úgy, hogy nincsen más foglalkozásuk az íráson kívül. Hogy kik voltak ők, nem derülhetett ki. A főállású írók szűknek mutatkozó rétegének egy prominens tagját, azonban más források nyomán biztosan megnevezhetjük, Erdélyi Józsefet, aki egy 1930-as riportban azt állította, soha másból pénzt nem kerestem, mint költészetből, és aki 14 évvel később is ezzel egybehangzóan nyilatkozott, én arra vállalkoztam, hogy költő leszek, érzem magamban a hivatást és jogot, hogy mással ne foglalkozzak, versenyparipát nem lehet teherhúzással rontani. De efféle ambíciókra lehet következtetni már az egyik legelső Erdélyről szóló cikk alapján is. Az Új Nemzedék 1921-es tárcája népköltőként mutatta be a 23 éves Erdélyit, aki bár érettségivel, nyelvtudással és hadnagyi ranggal rendelkezik, idejét azzal tölti, hogy a Centrál Kávéházban koplal, illetve, hogy idézetek következnek, étlen szomjan barangol az utcán, és ahol vidám embereket talál, melléjük szegődik, s a boros vidám emberekben téltúl lézengő ritmusokat szöveghez segíti, és aki nyáron vidéken csavargott, ahol ha elfogyott a pénze, beállt tavaszi munkára, dalolt egyet-kettőt, amiért aztán megszerették, és kapálást nélkül is jól tartották. Mire a cikk megjelent, Erdélyi valójában rendszeres szerzője volt már a Nyugatnak is. Azon viszont, hogy alakjához a periférikus helyzet képzete társult a nyilvánosságban, az sem változtatott, amikor a következő évben a Káltosnál első kötete is megjelent. A magyarság ennek kapcsán megjelent glosszája szerint ugyanis Erdélyi könyvért a legcsekélyebb írói tiszteletdíjat kapta, 1000 koronát, ami nagyjából 10 kiló kenyér árának felelt meg ekkoriban. Mindenek ellenére Erdélyi nem csupán írónak tekintette magát, de már ekkor sem létezett más kategória, ahová besorolható lett volna. Erről látszott legalábbis árulkodni 1923 májusi több újság által megörökített ügye. A Pestről gyalog Szegedre látogató Erdélyi az őt igazoltató rendőr kérdésére íróként, a Napkelet és más irodalmi lapok munkatársaként azonosította magát, igazolvány híján azonban börtönbe került. Az est tudósítása a rendőrség álláspontjának ismertetésével zárult, amely szerint Erdélyinek mihamarabb állást kellett volna szereznie egy lapnál, mert ha nem lesz igazolványa, ismét megtörténhetik vele ez az eset. Költői teljesítményének presztízse elég magasnak bizonyult ahhoz, hogy a sajtófigyelem végül megmentette a magyarországi állampolgársággal egyébként nem rendelkező Erdélyit a kitoloncolástól, de önmagában a jelek szerint nem biztosíthatta számára a legminimálisabb társadalmi státusz sem. Az esetről beszámoló lapok azon ironizáltak, hogy a költészet valójában becsületes munka, amit az bizonyít, hogy nem lehet belőle megélni, vagy azon lamentáltak, hogy az ország nem elég fejlett ahhoz, hogy elismerje költőit. A főállású íróság mindenesetre egyszerre látszott ideálisan kívánatosnak és aktuálisan, reálisan lehetetlennek. A kétkedés azonban a következő években ellentétében látszott átcsapni. Mikes Lajos 24. októberi cikkében Erdélyi neve már egy irodalomtörténeti fordulópont jelzésére szolgálhatott. Mikes úgy látta, hogy bár a világháború alatt és után az intézményrendszer elsorvadása miatt a pályakezdők nem juthattak térhet és jövedelemhez, és így nem is jelentkezhettek új nagy írók, az estlapok szívprodalmi rovata képes volt megváltoztatni ezt a helyzetet, amit többek között Erdélyi újdonsült nagy népszerűsége bizonyított. Értékelése nem tűnt alaptalannak. Erdélyi kuriózumból, periférikus alakból hirtelen a sikeres költő reprezentánsává változott. Világosan jelezte ezt például Molter Károly egy 25-ös cikke, idézett, hallom, hogy végleg befutott, úr lett, rendes ember, házasodik, polgár leszen a csavargó deákból, akit lantja nemesített a hír hátára és egy egész nép tiszteletére, szeretetére, minden fórum rendelkezésére áll. E tendencia másik oldalaként pedig megjelentek olyan hangok is, amelyek elpuhulással, a kenyértelen évek tiszta művész ideájainak elárulásával vádolták a költőt. A túlzó magasztalóktól lófták volna, vagy, mint az élet, a zsidóság új udvari költőjét vélték felfedezni benne. Erdélyi nyilvánvalóan kihasználni igyekezett a konjunktúrát, a csúcson 1924-ben 77 verse jelent meg egy év alatt az estlapokban. Ez viszont idővel egyre növekvő gyanakvást keltett művészetének értékével kapcsolatban. Beleesett a tömegtermelésbe, nagy nyugalom kell most Erdélyinek. Kommentált a helyzetét például Féja Géza 29-ben, és a folyamatos jelenlét helyett egy válogatott, erős gyűjtemény megjelentetését ajánlotta volna neki művészi hitele helyreállítása érdekében. A tanácsot az árnyalta, hogy a korszakban egyébként konszenzuálisnak mutatkozott a nézet, amely szerint verses könyvek megjelentetése piacilag értelmezhetetlen. A közönség lírasüketsége teljes, verses kötetet nem vesz senki, összegezte megfigyeléseit Kilián Zoltán. A pesti könyvkiadóknak már régóta fájdalmat okoz, hogy a magyar költőkönyve olyan, mint a rossz tészta, nem kell, vezette fel egy cikkét Somlyó Zoltán. Ha egy műfaj igazolója, mint tollforgató barbárjaink hiszik, a mögötte álló szociális igény, akkor a vers holt műfaj, mert versolvasó ma alig van, kis elhanyagolással nincs, írta Németh László. Az idézetek mind Erdélyvel kapcsolatos cikkekből származnak, 28-29-ből, így azután e publicisták számára nem is tűnt igazán meglepőnek, hogy Erdélyi egyetlen Athénaum kiadású könyve után újabb kötetei szerzői kiadásban jelentek meg. Ez a kontextus ugyanakkor nyilvánvaló feszültségben a lehetőségeket sikerrel kihasználó erdélyi képzetével, a költő szimpatizáló megítélése számára is alapot teremtett, mint Stima Ilona kritikájában, aki a ragyogó arcú, hívő és rajongó erdélyit azokkal állította szembe, akik piacképes dolgokat írtak inkább, mert tudták, hogy a versírástól éhen halhat az ember. Ekkoriban tehát Erdélyi egyszerre látszott sikeres vagy túl sikeres irodalmi self-made mennek és az üzletiesség ellenlábasának, bár egyik szereplőség sem mutatkozott egészen stabilnak. És ezt a kettősséget mutatták Erdélyi saját döntései is. Az újságolvasók 27-ben például arról értesülhettek, hogy 18 oldalas, 40 fillérbe kerülő füzetet jelentetett meg, amellyel az volt a terve, hogy bejárja az egész országot és maga fogja terjeszteni személyesen, és így kapcsolatot talál a parasztsággal, amely könyvesboltban ugyan soha, de heti vásárok sátraiban esetleg érdeklődik versek iránt, idézetek voltak. Mindössze 2 évvel e piacszerzési célzatú akció után viszont már azzal hívta fel magára a sajtó figyelmét, hogy könyveit állítólag a Dunába hajította, mert szégyelt volna velük a könyvheti sátorban olyan költőnők mellé állni, akik idézett egy külvárosi krajzleros vénájával agitálnak a saját kiadványaik és arcképes levelező lapjaik mellett. Erdély 29-ben megkapta a Baumgarten díjat, ám amikor a következő évi listáról lemaradt, azt nyilatkozta, hogy felhagy a költészettel, mert nem akar óvónő felesége nyakán élősködni. A lehetőség, hogy a költészettel más tevékenység mellett foglalkozzon, nem merült fel. Ebből az interjúból ugyanakkor az is kiderült, hogy magát a díjat sem látta egészen jótékony hatásúnak. Sehol nem vettek verset tőlem, azt mondták, most van pénzem, most nem támogatnak. A szóhasználat arról látszott uralkodni, hogy a szerkesztők nem befektetésnek tekintették a verseiért adott pénzt. Erdélyi azonban végül nem vonult vissza, bár a napi lapokban megfogyatkoztak a versei. 1932-re legfontosabb publikációs fórumai az irodalmi folyóiratok, a Nyugat és a Napkelet lettek. Ez év őszén viszont jelentős média visszhangot kiváltó kísérletet tett arra, hogy visszatérjen az újságolvasó közönség látóterébe. Egy napilap formátumban kinyomtatott versgyűjteményt árulva jelent meg a Nemzeti Színház előtt. Az erről írodott tucatnyinál is több cikk arról árulkodik, hogy az esemény igen széles spektrumon bizonyult interpretálhatónak. Míg egyesek kultúrcselekedetként értelmezték, amelynek célja az lett volna, hogy olcsón és nagy példányszámban lehessen a városi és falusi tömegekhez jó verseket eljutatni, mások a kétségbeesés gesztusát látták benne, amelyre a költő rákényszerült, ha nem akart éhen halni. Akadtak, akik úgy vélték, a közönbe merült irodalmi élet felrázására éppen efféle merész ötletek szükségesek, más viszont az irodalomtól idegen, ízléstelen reklámozási módot látott benne. Kárpáti Aurél a költő, mint luxus cikket termelő, tőke és apparátus nélkül versenyző kisvállalkozó elbukását prognosztizálta. A Szabadság cikkírója viszont azt jósolta, erdélyi sikere jobb belátásra téríti majd az irigységüket palástoló sajnálkozókat. Volt, aki az igénytelen közönség, más a költészetet semmibe vevő kiadók, megint más a tehetségeket veszni hagyó politikai hatalom kritizálására használta fel az alkalmat. A kialakuló diskurzus világosan megmutatta, hogy költészet és piac összefüggésének kérdései széles körben foglalkoztatták az értelmiséget, és azt is, hogy ideológiailag radikálisan megosztott volt e téren is. Erdélyi így ismét több mindennek látszott egyidejűleg. Nyerészkedőnek, innovátornak, mártírnak, miközben megnyilatkozásai alapján meghasonlottnak látszott ő maga is. Interjúit, melyekben arról beszélt, hogy a konkurens ponyva kiadványok kiszorításával akarja kultúrához juttatni a tömegeket, napokon belül egy vers követte, amelyben a műalkotások utcai árusítása már megalázó, fájdalmas képtelenségként jelent meg. Amikor viszont Erdélyi 3 évvel később ismét megjelent a pesti utcákon, arról már egyedül a Népszava számolt be, és cikkük alapján ez a megmozdulás nem is engedett volna sok teret eltérő magyarázatoknak. Eszerint ugyanis a kopott ruhás költő a könyvnapon a kiadók sátrai mellett a földre pakolt könyvei mellé az alábbi feliratú táblát állította. Itt Erdélyi József, a jól ismert költő személyesen árusítja műveit, minden sátorból kitakadva kéri a közönség pártfogását. A két performance fogadtatása közötti különbség általában is jellemzi az Erdélyivel kapcsolatos írások változásának irányát. Gyakoriságukat évtized közepére radikálisan lecsökkent, az irodalmi közgazdaságtan komplexebb problémái pedig egy morális alapú, a sérelmek konkrét felelőseit kereső diskurzusnak adták át helyüket, amelyben Erdélyi egyértelműen a nyomorgó költő szerepkörét töltötte be. Erdélyi verspublikációnak bibliográfiáját áttekintve kitűnik, hogy ezekben az években annak a lehetőségét is elveszítette, hogy valamely lap rendszeres és biztos megjelenést biztosítson neki. Alig hanem ezzel függött össze kísérlete 1935 második felében egy saját folyóirat alapítására. A fegyvernek azonban csak két száma jelent meg, majd megszűnt. 36-ra publikációnak éves száma ismét a 33-35-ös szint fölé emelkedett, ehhez viszont a megjelenési helyeknek számottevően diverzifikálódniuk kellett. 37 elején Erdélyi az írókkal szemben ekkoriban megsűrűsödő perek egyikében a birtokos osztály elleni izgatás vágyával került bíróság elé, ami viszonylag széles körű szimpátia hullámot váltott ki. Az eset kapcsán íródott támogató cikkekben a költő nagy tehetsége, szabad kifejezéshez való joga és nehéz anyagi körülményei is szóba kerültek. És ezek a témák domináltak abban a figyelemre méltóan kiterjedt vitában is, amely azután bontakozott ki, hogy Erdélyi ugyanez év augusztusának elején a Víradat című hungarista labban publikálta Solymosi Eszter vére című versét. Ha csak ebben az évben legalább 30 érdemi hozzászólást kitermelő diskurzus kapcsán, ezúttal arra a jelenségre szeretném felhívni csupán a figyelmet, hogy a cikkek jelentékeny hányada nem is annyira Erdélyit, mint inkább Rónai Mihály Andrást állította a középpontba, aki az egyik első publicisztikát írta az ügy kapcsán. Egy költő halálára című a Pesti Naplóban megjelent szövege arra az alaptételre épült, hogy az esztétikum nem képzelhető el moralitás nélkül, költőnek lenni pedig törekvést jelent az igazság, a becsületesség és humanitás felé. Ha tehát valaki az ellenkező irányba indul el, mint tette Erdélyi a vérvált felelvenítésével egy egyébként is vészterhes pillanatban, az elárulja magáról, hogy nem költő valójában. Rónai megjegyzései nyilvánvalóan a modern irodalom felfogás legalapvetőbb kérdéseit érintették, és néhány napon belül magában a Pesti Naplóban is megjelentek a régi vita ellenpártjának képviselői. Bálint György azt hangsúlyozta, hogy a költő fogalma nem jelent magasztos értékítéletet, csupán egy művészi tevékenységi körre vonatkozik. Fodor József az irodalmi mező prominens alakjainak korábbi értékítéleteire emlékeztetett, erdélyi költői tehetségének bizonyítékaképpen, és mindketten amellett érveltek, hogy erdélyi politikailag és morálisan elítélendő gesztusa nem változtat azon, hogy művészként megbecsülést érdemel. A vita későbbi, vele kevéssé barátságos hozzászólói bizonyos értelemben szintén az utóbbi álláspontot kérték számon Rónain. A számtalan változatban elismételt vád szerint cikke annak leleplezését jelentette, hogy bár a baloldal a tiszta művészet elveit hirdeti, gyakorlata valójában világnézeti vagy zsidó érdekvédelmi alapú, és a nem parírozóktól nyomban megtagadja a költői rangot, vagy egyenesen, mint Rónai cikkének címe szerintük demonstrálta, a jogot az élethez. E vita során olyas valaki álláspontja vésődött be tehát az irodalmi intézményrendszer hivatalos álláspontjaként, aki még saját lapjában is kisebbségbe került. De azt, hogy véleménye valójában mennyire súlytalan volt, Erdélyi gyűjteményes kötetének megjelenése és fogadtatása mutatta meg egészen világosan. Az ekkoriban I. és Gyulát is elnökségi tagjai között tudó Barta Miklós társaság a Solymosi Eszter megjelenése után 10 nappal jelentette be a könyv kiadását, a következő évben pedig jóformán minden jelentős irodalmi fórum, a Nyugattól a Tollig vagy a Vigíliáig nagy és elismerő kritikát közölt róla, egymást erősítő módon jelölve ki Erdélyi számára, a háború után válságba került magyar irodalom megújítójának, az új népiesség megindítójának szerepét. A költő előtt tehát nem zárult be az irodalmi mező, kinyílt viszont az ezekben az években felbúrjánzó szélső jobboldali nemzeti szocialista nyilvánosság. Itteni kanonizációjának sarokköve értelemszerűen a Solymosi Eszter vére lett, ám nem önmagában, hanem egykori sikereinek emlékével és a rónai cikkkel szorosan összekapcsolva. Az ebben foglalt állítólagos fenyegetések fénytörésében a vers publikálása az igazságnak a pozícióvesztést is vállaló kimondását példázta, és így a vélelmezett zsidó kulturális szupremáció elleni heroikus lázadás jelképévé változott. Nyilvánvalóan ezzel a jelentéssel szavalták el például egy 38-as turul gyűlésen egy liberális újság címlapjának felgyújtását megelőzően. A főáramú kritika által szentesített irodalomtörténeti elbeszélést erdélyi úttörő paradigma váltó szerepéről, amely könnyedén asszimilálhatónak bizonyult a magyar faji öntudat feltámadásáról szóló narratívába, ugyancsak felhasználta ez a diskurzus. De az érvkészlet részévé vált erdélyi nyomora is. Lehetetlen állapot, hogy a legkisebb zsidó kabaré tehetség is 10 000 pengős sikerekkel eljegyezve jöjjön a világra, amikor erdélyi Józsefek pengős kenyérgondokkal küzdködnek. Jelentette ki például ugyancsak 38-ban Olá György, aki értelemszerűen nem elit irodalom és popkultúra eltérő piaci lehetőségét kívánta hangsúlyozni. A szélső jobboldali kritika a következő években kitartóan ezeket az elemeket kombinált Erdélyről beszélve. A Solymosi Eszter vére megjelentetése tehát jól kiszámított és kifizetődő lépésnek mutatkozott. Hatására Erdélyi újra a figyelem homlokterébe került, új publikációs fórumokat szerzett, megszervezték első előadói estjét, és további könyveit, köztük összkiadásokat sem magának kellett kiadnia. Amikor azonban Szombati Sándor a Társadalmunk című labban annak a meglátásának adott hangot, hogy erdélyi művészeti termelését nem meggyőződései, hanem anyagi megfontolások motiválják, ő pert indított az újságíró ellen. Szombati sértőnek szánt megfogalmazása, erdélyi...
Elnézést kérek, a 16. percet átléptük, jó? Még egy-két perc van.
Oké, másfél bekezdés van hátra. Köszönöm szépen, amen. Oké? Erdély, tehát, hogy a sértőnek szánt megfogalmazása, erdélyi úgy tud, ahogy a gavallér akarja, nyilvánvaló rokonságban állt Bálint György esztétista tételével, mely szerint a művészi tehetség a tartalmi kérdésektől független szakmai készséget jelent, erdélyi pedig mindkét állásponttól elhatárolódva igyekezett bizonyítani, hogy a mondani valója a lényeges, amelyben meggyőződéssel hisz, és valóban ekkortól egészen a II. Világháború végéig a náci eszmék propagátoraként szerepelt. Megnövekedett hatóerejét mindeközben egy Tücsök nevű művészeti szövetkezet megszervezésére fordította, amely a költő nyilatkozatai szerint egyrészt a közvetítőket és a profit elvet kiiktató altruista vállalkozás lett volna, másrészt viszont országos propaganda mellett nagy példányszámban féláron kiadott könyvekkel letarolni volt hivatott a piacot, így pedig az író jövedelmét 100%-kal felemelni. Eremények azonban nem váltak valóra, Erdélyi pedig még 43-ban is arról ábrándozott egy cikkében, hogy életében először talán saját lakáshoz juttathatja a nemzeti szocialista Matolcsi Mátyás képviselő által indítványozott állami írósegét. Még az utolsó bekezdést hadd mondjam el. Mindez együttes, ellentmondásos jelenlétét mutatja erdélyi habitusában két nagy intenzitással megnyilvánuló tendenciának. A kalkulatív, haszonmaximalizáló, a piacokon való boldogulást affirmáló racionalitásnak egyfelől, és ennek tagadásának a piacot transzcendáló eszmények nevében másfelől. Ezek pedig, mint a fentebbiekből talán kiderülhetett, a korabeli magyar közgondolkodást is együtt és egymással viaskodva határozták meg. Az irodalom ideális helyét a piacon, vagy azon kívül jelölve ki, illetve tágabb perspektívában a kapitalizmus jótékony vagy kártékony volt a mellett érvelve. E kielezett viták terében erdélyi habitusának mindkét pólusa külső megerősítése találhatott, fenntartva azok sajátos dinamikáját. Több évtizeden át kitartó paradox elköteleződését azon elképzelés mellett, amely szerint költőnek lenni bármiféle tőke híján is főállásban választható szakmát jelent, az önmagával meghasonlott modernség egy tanulságos interferencia jelenségeként gondolom tehát megérthetőnek. Köszönöm szépen, Sándor!